Ez itt a Harrocknak a Coach, a Bán Andrással.
Üdvözlöm a hallgatókat, sziasztok! A mai vendégem arról fog mesélni, hogy egy nagyon magas szintű munkaetikával megáldva, nagyon magas elvárásokat támasztva magával szemben, milyen csalódások érték a karrierjének az első szakaszában, és hogy hogyan jutott emiatt egy válságba, illetve hogy mit tanult magáról, illetve a munkahelyekről közben, és hogy hogyan próbál most innentől kezdve másképp nekiállni a kérdésnek, ahhoz, hogy megóvja saját magát a kiégéstől, a stressznek azoktól a negatív hatásaitól, amit sokan ismerünk, és ami hosszú távon tönkreteszi a legfontosabb családi, baráti, emberi kapcsolatainkat is, azon kívül, hogy a mi egészségünkre káros. Ja, és még valami. Dani, a vendégem, a beszélgetés során többször stahanovistának titulálta magát, és én azt gondolom, hogy a fiatalabb hallgatóink nem biztos, hogy tudják, mit jelent ez, úgyhogy hagyj olvassam föl a Wikipédia ide vonatkozó kis bekezdését. Szóval, stahanovistának mondták azt az embert, aki jóval többet dolgozott, többet tudott dolgozni, mint az elvárható mennyiség. Normális munkakörülmények mellett megvalósíthatatlan teljesítményt jelentett, ezt azonban gyakran kihasználták a normák aránytalan emelésére. Elég gyakran a stahanovista címet elért vagy elérni akaró szakemberek a megfeszített munka miatt rokkan nyugdíjba kerültek, vagy korán meghaltak. Fogadjátok Danit sok szeretettel. Szia Dani!
Szia András! Üdvözlöm a hallgatókat! Sziasztok!
Kérlek, mesélj magadról, mit kell róla tudni?
Jelenleg én tanácsadóként dolgozok egy pályázati tanácsadó cégnél, de nagyon hosszas, kalandos utak, tapasztalások, és hát lesújtó és negatív kritikák, illetve érzelmek vittek idáig, hogy végre találják egy olyan munkahelyet, ahol végre talán az önérvényesítés és mindenféle munkakörülmények tekintetében megfelelő és hozzám igazodó állást találtam. Én azt gondolom, hogy rögös út vezetett idáig, de mindenféleképpen szeretném megosztani a tapasztalataimat a hallgatókkal és veled, mert azt gondolom, hogy ebben nagyon sokat lehet tanulni.
Én ezért nagyon hálás vagyok, és tudom, hogy a hallgatók is azok lesznek, és tök jó, hogy már így az elején ellövöd a poént, hogy tudjuk, hogy happy end lesz, viszont az, hogy hogyan jutottál el idáig, és mi mindenen kellett keresztül menned, vagy mi minden tanultál ebből, arra nagyon kíváncsiak vagyunk. Csak annyit akarok kérdezni, hogy gyerekkorodban te mi akartál lenni?
Megmondom őszintén, hogy én ügyvéd, de nem azért, mert olyan nagyon szuper munka, hanem maga a doktori cím tetszett, és amikor végül is rájöttem arra, hogy alapvetően az ügyvédi pálya nem mozgat meg, nem motivál, akkor mindig is színész akartam lenni, középiskolában is, csak hát elég magas karakter vagyok, nem tudok érekelni és táncolni, így aztán sok esélyem nem volt bekerülni a színművészetire, de én azt gondolom, hogy mivel jól kommunikálok, a tárgyalóképességem is elég magas szinten van, ezért jelenleg a mostani munkám, ez a pályázati idői EU-s projektfejlesztési tanácsadás, ez abszolút hozzám illő. És azt gondolom, hogy megtaláltam ebben a számításaimat, ebben a munkakörben.
És ehhez milyen tanulmányokra volt szükséged, vagy milyen diploma?
2010-ben jelentkeztem a Corvinusra, nemzetközi igazgatási szakra, akkor még nem tudtam ezt, hogy alapvetően ha egy nagykövetségre akarsz bekerülni, vagy ugye nekem az volt a célom legelején, amikor bekerül az iskolába, hogy akkor még a pályázati írásról alapvetően nem volt tudomásom, csak azt tudtam, hogy EU-s projektekkel szeretnék foglalkozni. Viszont az sem volt hátrány, hogy egy olyan intézménybe kerültem, ahol ezzel ilyen órákkal, például diplomácia órákkal, vagy EU-s fejlesztéspolitikai órákkal megalapozhatom a tudásomat erre. Alapvetően tanultam az oktatási rendszerben, és amikor kikerültem onnan, akkor gyakorlatilag elmertem dolgozni, amit most majd a példa is mutatja, elmertem dolgozni a Szamálét a legaljára, és ahol én szerettem volna bekerülni külügyminisztériumba, vagy nagykövetség, a konzulátus, oda nyilván csak protekcióval tudtam volna, ami nekem nem volt, és én alapvetően a meritokráciában hiszek, az érdem alapú társadalomban, és ha egy olyan pozícióba kerülnék a jövőben, ahol ami alapján egy nagy kvalitással bíró pozíció lenne, akkor én biztos, hogy nem fogadnám el a protekciót, hanem csak is kizárólag a saját érdemeim alapján kerülnék oda.
És amikor a külügybe akartál jelentkezni friss diplomásként, akkor megpróbáltad? Vagy csak
írtam e-maileket, nem kaptam választ. Pedig olyan mézes magus e-maileket írtam, de sajnos nem kaptam választ. Azért azt le kell szögezni, hogy én alapvetően nem voltam jó gyakornoki pozícióban, sem volt egy két hónapos gyakorlati képzés, illetve gyakorlati munkahelyem. Én amúgy győri vagyok, és Győrben egy, hát ilyen szociál osztályon voltam, népjóléti osztályon gyakornokon, és amikor az én önéletrajzban fel van tüntetve ez, és jelentkezek egy munkára, és mondjuk más nincsen semmilyen tapasztalat, alapvetően ami releváns lenne, akkor nagyon-nagyon kevés esély van arra, hogy te protekció nélkül bejussál ilyen helyekre.
Mondjuk ez egyébként általánosan azt gondolom, hogy érvényes minden pálya kezdőre, hogy marha nehéz valami olyat odaírni az önéletrajzra, ami miatt kívánatos lesz az egyén. Igen.
És ráadásul az a probléma ezzel, hogy nem is adják meg az esélyt nagyon, tehát vannak programok, ahol én alapvetően egy ilyen nemzetközi igazgatás, ez egy rokon igazgatás szervező, rokon szak volt, ez egy új szak volt, de egy rokon szakva volt az igazgatás szervezőnek, és a lényeg az, hogy egy kicsit mostóha volt, és nem nagyon dolgozták ki a tematikát ott, és olyan emberekkel voltak együtt, akik később önkormányzatokban, főpolgármesteri hivatalokban dolgoznak ügyintézőként, ami nem túl ambiciózus munka, és szerintem, már ezt nem akarom senkit se degradálni a munkáját, de én azt gondolom, hogy azért ezek nem egy nagy ambícióval teli munkák, és én mindenféleképpen olyan környezet akartam, olyan munkakörnyezetet, meg olyan szociális környezetet akartam magam mellé, magammal, ami szimbiózisban az értékrendemmel, és hát azt gondolom, hogy ott azért a közösségeset találtam meg, de ezt majd később kifejtem, mert ez később is problémát okozott a munkahelyem során. Nem azt mondom, hogy nehéz természetem van, inkább van egy erős ambícióm, ami azt gondolom, hogy sokokban nincs meg, és ez okozhat picit hát nehéz természetet.
Tani, erről egy picit mesélj már egy többet. Mi az, hogy erős ambíció? Erős ambíció mire?
Én mindig, amikor akármilyen munkába vetem magam, 95%-osan, akár 120%-osan vetem be minden munkahelyemen, ha volt teljes mértékelés, akkor én kaptam a legtöbbet, 95-100%-okat, még úgy is, hogy nem szerettek ilyeneket adni, mert így nem tudtak motiválni későbbiek során, hogy még jobban teljesítsek. De minden esetben, amikor elmentem egy munkahelyre, és ezt a te podcastolásodban is hallottam, hogy rám tették a sok munkát, a több munkát, ugyanabban a munkakörben voltam egy másik kollégával, és mégis hányszor én dolgoztam, mint ő, ugyanannyi fizetésért, és úgy gondoltam, hogy a szakmai tapasztalatomhoz, a szakmai előreúthoz ez elengedhetetlen, és azért nem is szóltam egy szót sem, de későbbiekben már elkezdett zavarni, és most már úgy vagyok vele, hogy azért szeretnék egyelő feltételeket megteremteni magamnak. Nyilván alapvetően egy munkahelyen nem hiszem, hogy tudni kellene azt, hogy ki körülbelül mennyit keres, de viszont azért egy céges bújin, egy rendezvényen, amikor egy kicsit itt a sárpozban valaki, és elszólja magát, hogy körülbelül mennyit keres, meg hogy mennyi elég ez a pénz, amit ő keres, akkor azért lehet sejteni meg egymás keresetét, ami tényleg nem tartozik rám, csak azt gondolom, hogy én egy tisztességes, igazságos rendszert akarok felépíteni. Még lehet, hogy utópia, amit gondolok, sehol sincs ilyen, mert eddig mondjuk nem találtam meg, mert talán most a munkahelyemem, de mindenféleképpen annyi munkát akarok belefektetni, amennyi vissza is jön belőle anyagilag. És én mindig túlöltem a célom, mindig sokkal több munkát fektettem mindenbe, mint amennyi visszajött volna anyagilag. Nyilván kapcsolati tőke az halmozódott, de mondjuk azt sem mondanám annak, hogy visszahozta az energiát, amit befektettem.
Figyelj, Dani, hogy ez a fajta munkamorál, meg ez a fajta ambíció, ez gondolom már gyerekkorból jön, igaz?
Igen, picit pszichológia azért ez, nem tudom, mennyire mehetünk ebbe be, de én szívesen beszélek erről, mert alapvetően nem látszik nyilván az online adásban majd, de én egy nagyon magas, 2 méteres srác vagyok, aki kisgyerekkorában el volt azért látva sok kisebbség komplexussal, nem voltam egy szép gyerek sem alapvetően, és nagyon magas voltam, és mindenki cikizett, a magassága miatt vékony voltam, nem nagyon tudtam érvényesíteni a tudásomon kívül semmit, ami mondjuk boldogságot tölt volna el, nem volt párkapcsolatom sem az elején, és ebből a kisebbség komplexusból meg édesapám és édesanyám rendszeres kritikájából, mert őket nem akarom színi, mert mindent megteremtettek nekem, csak hozzájárultak azért ahhoz, hogy nekem szalonovista szemléletem legyen, és mindent akarjak, minden egyes pozícióban a legtöbbet akarjak, mert szóval nagyon nehéz volt átlendülni ezeken a pontokon, és pont a munkában, illetve a tudás halmazásban találtam meg azt a motivációt, amire ki tudok tűnni. És ugye még mindig ez 10 év után és 20 év után is hordozom magammal, hogy nem a személyiségemmel, de mondjuk azzal is, már azt is kezdem fejleszteni jó irányba, de a lényeg az, hogy most már próbálom nem csak a munkával felhívni a figyelmet, és mindig próbálok túl teljesíteni, mindig próbálok 3-4 munkát belefektetni mindenbe, mert hogy felfigyeljenek rám. És ugye nyilván ez ilyen szomatikus, illetve hát ugye kiskorból jön, meg gyerekkorból, amikor az ember figyelmet akar magának, de én azt gondolom, hogy ez ilyen 10-15 éves koromtól, 10-15 között éves koromtól alakult ki, és azóta azt hordozom. Hát igen, ez kicsit mélyebb téma, de azt gondolom, hogy ezt még nyugodtan elmondhatom magamról.
Aha. Amikor mondod, hogy önfejlesztéssel foglalkozó személyiséget fejlesztésével, hogy ez mit jelent?
Hát egyelőre még ez csak rengeteg alkotásban manifestálódik, és rengeteg előadásban, ami nyilván nem olyan, illetve hát ugye rengeteg egy-két munkáján volt egy kommunikációs, konfliktuskezelés, kiégéskezelés tréning, tehát a személyiségfejlesztési tréning egy-két munkájában volt azért, de mondjuk alapvetően a könyvekből, illetve a pszichológiai témájú alkotásokból szemelkedek, ami teljesen tudom, hogy nem ugyanaz, de egyszerűen sajnos annyi munkát fogtam magamra vállalni, hogy nincs időm önismereti tréningekre, coach képzésekre, vagy hát fejlesztésre járni, de te is szimpatikus vagy, és szerintem ez az adás is nagyon szimpatikus, és ami itt vagyok, az is azt jelenti, hogy nézem a munkásságodat, ezért szerintem majd egyeztetünk a későbbiekben, hogy lehetne ezt koprodukcióban megoldani.
Uh-huh. Figyelj ide, Dani, hogy ez azért, amit mondasz, hogy meritokrácia, hogy abban hiszel, hogy mindenki úgy legyen díjazva, hogy teljesít, és hogy erős ambíciód van, és mindig is keményen dolgoztál azért, hogy kitűnjél. Ez ugye egyszerre lehet áldás és átok. Nem tudom, hogy neked egyelőre a mutató az eddigi karriered során most az hol áll, hogyha egy ilyen összegzést tudnál adni?
Összegzésen rosszul. Talán most karriert találtam, ahol van egy biztos jövőkép, ahol vannak pozíciók, meg ez az, amit el lehet majd érni. Viszont anyagilag nem jártam olyan jól ezzel, illetve család szempontjából is a sztalnovista életmódom miatt nem nagyon jártam még azzal se jól. De hát nyilván most már úgy vagyok vele, hogy ha megtalálok egy békés, nyugodt környezetet, akkor ott már szemet is tudok váltani, és más területen is már tudom érvényesíteni magam. Akarok menni nyelv tanfolyamokra, új nyelveket tanulni, új embereket megismerni, önismereti tréningekre, többet kirándulni, szabadban lenni, Csak eddig mindig úgy voltam, hogy a pénz mozgott, hajtott, hogy kaparjak érte, nyomjam, csináljam, és eddig nem volt arra időm, illetve hát kapacitásom sem, hogy foglalkozzak sokkal fontosabb dolgokkal is.
Hány éves vagy te, Dani?
31.
31, akkor te még egy fiatal ember vagy. Hogy akkor jól értem, hogy nincs párkapcsolatod, hanem hogy szólóba vagy?
Alapvetően most azért már nem az a kisebbségi kontaktusokkal átítatott gyerek vagyok, és egy magas srác lettem, aki kondizik, meg tehát jó testépítés van, tehát most azért vannak kapcsolataim. Alapvetően maga az kiegyensúlyozott harmonikus kapcsolatot még nem sikerült megteremtenem. Így pontosan fogalmazok szerintem.
Aha, értem. És hogy ezt úgy érzed, hogy nagyrészt annak volt köszönhető, hogy a munkára, meg a karrierre, meg a egzisztencia megteremtésére nagyobb energiát fordítottam,
igen,
ugye?
És mindig csalódtam. És mindig többet, minden új munkahelyen, annak ellenére, hogy vannak referenciáim, mindig be akarom bizonyítani, hogy érek valamit egyből, és mindig minden egyes fizetés megjelölésnél jóval alávlevők annak, amit érdemelnék. És illetve ami a referenciámból, meg a szakmai tapasztalatomból adódik. És mindig örömmel fogad mindenki, és olyan érdekes diszonás az egész, mert édesapám is vállalkozó, és ő például, tehát valószínűleg ezt tőle örököltem, illetve tőle látom el, hogy díjazza az embereket, és ő is úgy veszi fel az embereket, hogy alacsony fizetéssel, és ha minél többet dolgozik, akkor nyilván bónuszokkal, fizetésemeléssel ösztönzi a munkavállalóit. Én ezt sosem kaptam meg, akár mennyi munkát fektettem bele, sosem volt az, hogy többet kaptam volna valamivel, ha mondjuk bementem hétvégén dolgozni, bementem dolgozni hajnalban, soha nem kaptam érte többet, csak egy köszönömet mindig. És ez az idegesség, ez a stressz, ez azért kiad a családi kapcsolataimra is. Voltak pillanatok, amikor nem beszéltem a családommal egy darabig, mert annyira stresszes voltam, és annyira nem találtam utamat, hogy mit tévő is legyek most így a munkámban és az életemmel kapcsolatban. Talán egy picit depressziós volt akkor már.
Figyelj meg, Dani, de hogy amiről beszélsz, ez nagyon fontos, és azon gondolkozom, miközben hallgatlak téged, hogy te fölnőttél egy ilyen nagyon erős munkaetikával megáldott családban, meg nagyon magas elvárásokat támasztottak veled szemben, és te is magaddal szemben, és ugye neked az az alapvető értékrended, hogy mindenki, amilyen teljesítmény nyújt, aszerint boldoguljon, aztán belépsz a munkavilágába, és folyamatosan csalódásaid vannak ezügyben. Hogy akkor lehet, hogy amikor elérted a mélypontot, akkor fölmerült egy ilyen értékrendednek a válsága, vagy megkérdőjelezted azt, hogy amit otthonról hozol, az valide?
Hogy valide, azt gondolom, biztos, hogy valid. Az, hogy mi a megszakadt, és mi a piaci struktúra, mi az elvárás, az már nem, amit én elvárok, az már nem valid. Tehát én azt gondolom, hogy alapvetően mindenki, tehát én egyéni vállalkozóként dolgoznék, ha lenne egy vállalkozásom, és rengeteg munkát fektetnék bele, az lenne a legjobb, mert akkor rengeteg pénzt is tudnék kivenni, illetve annyi pénzt fektetek ki, hát szerencsés körülmények között, amennyi belefektetek, amennyi energiát belefektetek. De azt gondolom, hogy valóban igen, módosultak az elvárásaim, de a bizonyítási vágyam az nem, és valahol mindig bennem van ez, hogy új munkahelyre megyek, akkor próbálok mindig bizonyítani, de nagyon, tehát annyira, hogy bevállalok. Most is EU-s politikával, fejlesztési politikával foglalkozunk, EU-s projektek vannak, és mindenki ilyen 8-9 projektet visz, én most 16-ot viszek, mert látni azt akarom, hogy lássák, hogy elbírom, azt akarom, hogy lássák, hogy bízhatnak bennem, és azt akarom, hogy lássák, hogy erre a feladatra alkalmas vagyok.
Akartam kérdezni, hogy magadnak akarsz-e bizonyítani, vagy a főnököknek, vagy másoknak, de akkor egy kicsit erre meg is adtad a választ, nem?
Igen, igen, nem. Ezt rendbe kell tennem magamban, illetve nyilván coach, vagy pszichológussal esetleg, ha jövőben erre sor kerül, hogy legyenek egy kicsit reális a célkitűzéseim az élettel kapcsolatban, ne akarjak egyszerre mindent, és ne akarjak megfelelni mindig mindenkinek.
Honnan jön ez szerinted?
Hát ez pont a gyerekkoromból van, mondtam, hogy tele voltam komplexusokkal. Nekem most nem akarok már titkolni, de nem adatott meg azt, hogy elmegyek szórakozni, és akkor hogy rám figyelnek. Csak akkor figyeltek rám, amikor bejöttem az ajtón, mert látták, hogy 2 méter magas vagyok. De csak ennyi. És alapvetően nagyon rossz volt, hogy nem éltem ki azokat a bulikat, az ismerkedéseket, mert tele voltam félemmel, és hát ez a nagyon mély téma, ezt most már nem is akarom, hogy biztos
nézni arra. Jó, jó, nem akarlak itt adásba olyan helyre elvinni, ami már túl személyes, vagy túl kényes. Arról egy pár szót azért még tudsz mondani, hogy mondtad, hogy volt egyfajta mélypont, depressziót emlegettél, ha jól emlékszem?
Ez
hogy jött? Mi volt? Mit vettél észre magadon? Mi történt? Hogy vetted észre, hogy valami nincs
rendben? Egy szituáció volt. Tavaly márciusban, áprilisban kerestem munkahelyet, és felvettek egy munkahelyre, ott is alacsony a fizetéssel, és megbeszéltük, hogy hát ez egy projektmenedzseri munkakör, több tárgyalással jár, te mész majd tárgyalni, beszélgetni, ügyfelekkel, projektgenerálás, akár értékesítés is, kapsz autót, mész ide-oda, és nyilván az adminisztráció része is lesz, de az kevesebb, és inkább te lennél az arca a vállalkozásnak. És amikor bementem a munkahelyre, és eltett egy hét, és kaptam 60 számlát, 80 alátámasztó dokumentációt, hogy nézzem át ezeket, nézzem át, és véleményezzem, illetve hát javítsam ki. Tehát gyakorlatilag egy teljesen back-office munkát kaptam egy hétig, és amikor megkérdeztem a főnök, hogy nem ezt beszéltük meg, vagy nem ezt erről szó, azt mondja, hát most ez van. És ott volt a mélypontom az, hogy annyi depresszióba zuhantam, hogy én kaparok itt, meg próbálok igazságos el. Tehát 5-6 previszával megegyeztünk a főnökkel is, hogy mik lesznek, mik nem, és akkor még a harmadik hónap után sem változott a helyzet. És ott azokban a hónapokban annyira depressziós voltam, hogy én itt teperek, igazságos munkakörnyezetet szeretnék, ahol kiadhattam a tudásomat, nem folyamatosan a back-office adminisztrációs munkákat, amit kb. Mindenki el tud végezni, és ott volt az, hogy én akárhova megyek, akkor mindenhol ez lesz, hogy ha nincs cégem, amíg nem állt a saját lábamra, addig ennyire el vagyok nyomva.
Az egy csalódás, ezt egy csalódásként élted meg, hogy már úgy érzem, hogy nem először mást ígértek neked, mint ami
igen,
a valóság
igen.
volt.
Igen, rengeteg, amit lefektetünk, mézes madzagokat elhúzzák, és én ezt ott 19 március áprilisában éreztem, hogy akkor itt nekem nincs Magyarországon maradásom, kimegyek külföldre, de viszont azért családcentrikus vagyok, illetve tehát most anyagilag azért alapvetően a szüleim megteremtettek egy biztos élhetést, azért Budapesten lakást vásároltak nekem, és nem akarom azt, hogy én most itt feldobok mindent és kimegyek külföldre, mert ott ugyanúgy magányos leszek, ugyanúgy nincs senki, akivel kimenjek, de ez most hosszabb folyamat. A lényeg az, hogy ott gondolkoztam igazán, hogy én most mit akarok, mit is, hogyan is viszonyulok az emberekhez, a munkákhoz. Mert én azt gondolom, hogyha lefektetünk 5 dolgot, és ilyen maximálisan teljesítek, és azt gondolom, hogy tényleg, és van önkritikám, rengetegszer elmondom mindenkinek a véleményemet, hogy mit szeretnék a munkát cserébe, és mindig azt mondják, hogy oké, persze, ez természetesen szimpatikus, és amikor meg a munkakörülre kerül a sor, akkor meg. Én szerintem az is benne van, hogy így ki akarnak velem cserébe, mert látják, hogy ilyen nagyon magas, nagy darab állat vagyok, már nagy darab ember vagyok, bocsánat, és talán kicsit a kisebbségi komplexusokat is el akarják vezetni rajtam. Egyébként erre volt már példa, korábban minisztériumban dolgoztam, akkor ilyen kis pici főnökeim voltak, de most ebben nem akarok belemenni, mert attól valaki pici még lehet jó fej, de el tudom képzelni.
De az egy gyanús, hogy a legtöbb diktátor nagyon
igen,
alacsony.
Nem akartam itt most mindenki elmondani, de alapvetően igen, és ezt sajnos nem tudják levetkőzni. És meg is kérdeztem most a munkahelyen, hogy vannak egy pici emberek, pici férfiak, és mondták, hogy nincsen, na, akkor oké, mert nekem ez fontos szempont, nem akarok versenyhelyzetet, nem akarok konfliktust, és nem akarok tényleg akár leszegedést ebből, vagy hát gyakorlatilag ilyen megalázó helyzeteket. Hát számtalan példa volt erre már munkáim során.
Figyelj, Dani, hogy arról még egy picit tudsz mesélni, hogy amikor eljutottál erre a mélypontra, akkor gyakorlatilag, ha jól értem, akkor elkezdted átértékelni azt, hogy te hogyan is álljál a munkához. Tehát, hogy ez a nagyon erős munkaetikád, ez a teljesítsek többet mindenki másnál hozzáállásod, akkor ezt elkezdted megkérdőjelezni magadban, hogy ezt érdemes-e így tovább vinni?
Többször. De...
Mesélj erről egy kicsit.
Többször is. Ugye alapvetően akkor láttam ezt igazából problémának, amikor a sokadik munkahelyemen többet vállaltam, mint amit kellett, és nem volt időm elmenni például a céges bulira. Ez még egy minisztériumban volt, amikor először, igazából ugye két-háromszor kérdéveztem meg ezt életem során, először egy minisztériumban, amit most akarok elmondani, amikor ugye ott ilyen Európai Uniós előterjesztéseket kellett a stratégiai gazdasági kabinet ülésekre készítenünk. Tehát annotációkat összefoglalok az előterjesztésekről, ezek ilyen 500 oldalas előterjesztések is, ezeket kellett összefoglalni. Mert akkor egy ilyen személyi titkár koordinációs munkakör, és mindenki vállalt csapatban ilyen előterjesztéseket, hogy majd azt összefoglalja, mert mondom, hogy céges buli 8-kor lesz, mindenki vállal 2-t, én vállalok 4-et, és akkor befejezzük még ma ezeket, és nem kell holnap bejönni korán, hogy még az ülés előtt valaki dolgozzon ezzel. Hát túlvállaltam magam, elkezdtem a munkát, és rájöttem arra, hogy mikor hülye vagyok, mindenki elmegy bulizni, céges rendezvényen van, én meg ott a 40 fokban az irodában összefoglalókat gyártok, és ott először az volt bennem, hogy én mit csinálok, úristen, hát kit érdekel ez a hülyeség, hát majd holnap bejön valaki, ezt nem megcsinálja. Miért kell nekem magam vállalnom ezt, miért kell nekem magamból, nem is mártír, de mondjuk miért kell magamból ilyen olyan embert faratom, aki ennyire bizonyítani akar mindig, minden téren. És ott volt először megfogalmazva bennem, hogy jól csinálom én ezt, hogy kell ez nekem, hogy itt túlállja magam mindig, hogy fontos bizonyítani nekem? És akkor onnantól kezdve, ez 17 október, szeptember-október évben volt, azóta még egyszer eszembe jutott fixen, ez most volt márciusban, én voltam egy nyaraláson Afrikában 2 hétig februárban, és amikor hazajöttem, akkor láttam, hogy ugye a nyaralás előtt kiosztottam egy-két feladatot a helyettesítésnek, hogy már csinálják meg, és ugye visszajöttem, 2 hétig nem volt megcsinálva egy munka, igazából 2 munkát kértem csinálják meg, és egyet csináltak meg, de most nem menjünk bele. És akkor bementem pénteken dolgozni, és megdöbbentem, tapasztaltam, hogy van egy projektzárás vasárnap este, és hogy még sehol se tartunk az anyagban. És akkor ott voltam azt, hogy bementem pénteken, ugye? Pénteken már dolgom volt. Ezért szabadságon voltam pénteken, és bementem, mert hát, nem tudom, hogy hülye voltam, megint bemegyek dolgozni pénteken, amikor szabadságon vagyok, de mindegy. És ott szembesültem ezzel, és szombaton déltől 6-ig, és vasárnap reggel 8-tól 12-ig ezzel szórakoztam az irodában, egyedül télen, vagy hát hidegben, és ott is felmerült bennem, hogy úristen, mit csinálok? Hát mit csinálok? Hát miért kell ez? Hát senki se csinálná ezt. És a tetőzés az egésznek az, hogy amikor mondtam a főnökömnek, hogy hát ne haragudj, de ezt valahogy számoljuk már el, vagy valamit fizessük már ki, akkor azt mondta, hogy köszöni szépen, ezt most nem tudja megtéríteni nekem. És na hát ott volt az az utolsó pillanat, amikor én elmondtam, hogy én soha többet az életben, ez most volt ilyen már, hogy van, soha az életben nem fogok szombaton vagy este dolgozni, mert rohadtul nem térül meg sem anyagilag, sem mentálisan, főleg nem, és érzelmi kapcsolatok terén sem, illetve szociális kapcsolatok terén sem, hogy egy csomó mindent feláldozok azért, hogy, hogy ilyen többet bizonyítsak és több munkát megcsináljak.
Dani, de ezt, bocs, ezt magadnak mondtad csak, vagy magamnak, a főnöknek is?
Magamnak, és hát nyilván, amikor a főnökömmel volt egy elbeszélgetés ezzel kapcsolatban, akkor elmondtam neki, hogy ne haragudj, ez így szerintem rohadtul kizsákmányolás, amit teszel, és próbálta lecsökkenteni a fizetést, el lehetetlenít egy gyakorlatilag a munkát, de az elvárásokat azt meghagyta. És itt
És bocs, de te neked meg a személyiségedből, attitűdödből fakadóan ott van, hogy akármilyen szarok is a körülmények, te akkor is akarod bizonyítani, hogy te vagy a legjobb,
viszont,
nem?
Igen, tehát, hogy... viszont itt elmondtam, hogy stop. Itt mondtam el, hogy nem. Elkezdtem írni mondjuk 5-6 pályázatot, megírtam, és ott akart még rám tenni 4-5-5 pluszban, és mondtam, hogy nem, vége. Szeretnék kapni valami jutalékot ezért, hogy én itt ennyi fizetésért pluszban dolgozom gyakorlatilag hétvégén munkaidőn kívül is. És az a baj, az én attitűdömet, amit képviselek, én ugye közvetlen srác vagyok, már barátkozó srác vagyok, de minden egyes munkáltató az évek során kihasználta. És ez nagyon fáj.
Tehát, hogy... És akkor jól értem, Dani, azt, hogy ez volt a most leírt eset, amikor a sarkadra álltál, asztalra csaptál, és most először azt mondtad, hogy nem, hogy ez ebből igen, elég volt. Igen. És ez egyszerre a mélypont is egyébként?
A mélypontnak inkább, a mélypont az volt, hogy megrégeltem azt, hogy már akármiben megállapodunk, mindig elhúzzák a mézes madzagot, és sosem teljesítik azt, amit azokat a premisszákat, a lefektetett szabályokat, elvárásokat, amiket előírunk, illetve megbeszélünk közösen, és ott volt az, hogy na jó, ennyi pénzért, ennyi munkát én soha többet nem fogok vállalni, és elegem van az egészben, hogy kihasználnak engem abból, hogy gyakorlatilag zsinóron rángatnak engem, akármikor ide-oda, és de valamilyen szinten most már azért az attitűdömből, illetve a testfelépítésem is adódik az, hogy azért én egy most tényleg akarok ebbe belemenni, de egy magas kopasz srác vagyok, szóval na azért egy magas kopasz srácot nem nagyon irányítgassanak már tényleg így megalázva módon, és már ebben is úgy vagyok vele, hogy azért basszus, álljak már a sarkam rá, nem igaz, hogy nem lehetek itt eszet osztal, hogy mindent elvállok, és mindent megcsinálok ingyen, és igazából én azt vártam egyébként sok munkahelyen, hogy ha én hétvégén dolgozok, akkor ezt valamilyen honorálják majd, és nem kell szólnom azért, mert édesapámtól azt látom, ha bemennek a munkavállalói dolgozni szombaton, vasárnap, akkor ad nekik 20-30 ezer forint ösztönző pénzt így zsebbe. Most ezt nyilván így szokott lenni, köszönöm, de akár nagy titkot. De, és akkor mindig ezt várom, és sose kapok semmit. Köszönöm, hogy se kapok, és köszönöm, hogy kapok maximum. És ebből már annyira elegem lett, hogy most volt az, hogy vége. És tök jó példa, hogy most a munkahelyemen is lefelettem a szabályokat, egy nagyon konstruktív szerződést kötöttünk, megbízási szerződést, elmondtam, mit szeretnék, hogy szeretném, és abszolút partnerek ebben. Mondták, hogy ha túlóra van, hétvége azonnal elszámoljuk, másfél-kétszeres áron, mondom, oké, szuper, és remélem, hogy ez így is lesz akkor, amit lefektetünk akkor szerződésben. És most már akármilyen interjún voltam, tehát azért engem sok helyre hívnak, van egy jó referencia keretem, és sok helyre hívnak, és mindenhol elmondtam, hogy én mit szeretnék, és mit várok el a cégtől is.
De ez egy új elem, ugye? Mert ez korábban igen, nem igen. volt. Tehát, hogy ez már a tanulság része, igen. hogy te úgy mész oda már az első megbeszélésre, az interjúra, hogy te eléggé pontosan leírod azt, hogy mi az, amit te tudsz adni, és cserébe mit vársz,
igen,
ugye?
Igen.
Mert korábban, ha én jól értem, akkor te az, amit otthonról hoztál, amit apukától láttál, az a kultúra, amiben te fölnőttél, az alapján te egy nagyfokú bizalommal voltál a munkaadó iránt, ugye? És hogy sok év alatt, a sok negatív tapasztalat miatt Te gyakorlatilag elvesztetted ezt a fajta bizalmadat a világban, nem?
Teljes mértékben olyan jól leírtad, és ez akkora pont volt nekem, hogy én nyáron 5 állásinterjún is voltam, 5-6 állásinterjún, és rendhagyó állásinterjúk voltak ezek, mert én elmondtam, mit szeretnék, és valahogy elmondták, hogy tök szimpatikus meg minden, de hogy alapvetően ők azt sugallták, hogy alapvetően ők droidokat keresnek maguk alá. Olyan embereket, akik lehet irányítani. Én meg mondtam, hogy, hogy na jó, nem.
Figyelj, bocs, itt szeretnék kommentelni, jó? Mert ez nagyon fontos a hallgatóknak szerintem, hogy minden kliensemmel, aki karriert akar váltani, vagy munkahelyet akar váltani, nagyon sokat foglalkozunk azzal, hogy hogyan fogalmazza meg azt, hogy ő miben jó, mit tud az asztalra letenni, és azt is jól meg tudja fogalmazni, hogy ő mit vár el. És hogy én rettenetesen fontosnak tartom azt, hogy az ismerkedés, az álláskeresés első percétől kezdve ezeket a saját elvárásainkat tisztán tudjuk kommunikálni. Azért, mert például, ahogy a te eseted is mutatja, ezáltal kiderül már az interjú során, hogy ők droidokat keresnek. Korábban, amikor gondolom ezeket ilyen tisztán nem kommunikáltad, akkor csak bíztál abban, hogy itt majd lesz lehetőség tanulni, meg előrelépni, meg ilyesmi, és akkor 1-2 év volt, mire rájöttél, hogy itt tényleg csak droid munkát kell végezni. Tehát, hogy ez egy nagy haszon neked is, mint munkakereső, hogy hiába nem vesznek föl, de jó, hogy nem vesznek föl, mert megsporolnak neked fél év, egy év szenvedést, meg csalódást,
igen,
igaz?
Igen. Mondjuk hozzáteszem azt is, hogy most már annyira rendhagyók ezek a válaszinterjúk, hogy elmondom mindig, hogy nem szeretnék bérfeszültséget. Én elmondom mindig, hogy nagyon sokat dolgozom, belevetem magam munkába, de nem szeretnék bérfeszültséget. Ha nem akarom azt, jó irányban és pozitív, és rossz irányban sem, hogy bérfeszültség legyen. Nem akarom azt, hogy ha én dolgozok egy csomót, és látom azt, hogy valakinek kevesebb projektet vállal, és többet kap, akkor is bérfeszültség legyen, meg azt sem akarom, ha kevesebbet dolgozom, és más, többet kapok én, mint más, azt sem akarom, és akkor ezek is ilyen olyan dolgok, amiket nem szoktak elmondani állásinterjúkon szerintem, ezt a bérfeszültség helyzetet, és ez is rendhagyó. Viszont van olyan munkaváltató, aki ezt nagyon szimpatikusnak véli, és el is mondja, hogy ez tök szimpatikus, ők se akarnak a bérfeszültséget, mert nyilván nem akarnak érdekellentéteket a munkában.
Figyelj, Dani, hogy pont ez volt a másik kérdés, ami megfogalmazódott bennem, hogy ugye volt ez a nagy bizalomvesztésed, mondhatnám úgy is, hogy csalódtál a világban, hogy azért ahhoz, hogy egy jó munkahely legyen, egy jó munkaviszony legyen, ahhoz azért szükség van kölcsönös bizalomra. És hogy nem csúsztál át esetleg az inga nem lendült át a másik irányba, miszerint úgy mész oda már egy állásinterjúra, hogy te láthatóan bizalmatlan vagy a negatív tapasztalataid alapján, hogy éreztél-e ilyet, hogy esetleg túl bizalmatlan lettél, illetve előfordult-e az, hogy állásinterjún panaszkodtál előző munkahelyre?
Nem, illetve igen. A nem, illetve igen, arra vonatkozik, hogy alapvetően nem panaszkodok a munkahelyekre, illetve az igen pedig arra vonatkozik, hogy egyszer volt rá példa, hogy belementünk ebbe, pont azért, mert ott olyan fizetést akartak nekem adni, ami nagyon magas volt, és erre mondtam rá, hogy milyen érdekes, hogy ahonnan jövök, ott meg 60%-a kevesebbet keresnék, és akkor volt bennem, hogy dac, hogy ezt picit szittam a volt munkáját, hogy én azt gondolom, hogy de igazából nem is szidás ez, tehát gyakorlatilag elmondtam, hogy azt gondolom, hogy ebben a szektorban nem kell csökkenteni a fizetést, nem szabad csökkenteni a fizetést, mert hogy motivál így a munkavállalat, hogy több új pályázatot írjon meg. És ezt elmondtam, és elmondtam, hogy látok, honnan jöttem, és elmondtam, hogy én ezt ebben nagyon csalódtam a főnökömben, hogy ezt megtette, ezt a lépést, mert alapvetően egy szimpatikus férfinak, srácnak tartom, havailag jó srácnak tartom, csak hát ő az üzletpolitikáját nézte, a saját cég érdekeit, és nem a munkavállalóét, ami nem volt szimbolikus, és ezt mondjuk elmondtam egyszer, igen, hogy hogy ez nekem nem szimpatikus hozzáállás, amikor nem a munkavállalat ösztönzése az elsődleges egy járvány alatt, hanem a cég megmentése az még érthető, de az, hogy folyamatosan a céget mentsük minden esetben, és a munkavállalók meg alja fizetésekért dolgozzanak, ugyanannyi munkáért, ugyanannyi energiával, nagyon kevés fizetésért, mint amit eddig tettek, az abszolút nem tartom korrektnek, és ezt nem szeretném itt sem. Ezt így mindig el szoktam mondani, és akkor azt mondják, hogy persze érthető, és igazam van, csak hát ugye ezt nem szokták elmondani az interjúkon az emberek, mert ez már túl rendhagyó.
De én azt gondolom, hogy ez nem baj, hogyha elmondod, mert ezzel te kommunikálod a te értékrendedet, és hogyha a cégnek nem ez az értékrendje, akkor nem fognak téged fölvenni, amivel megint jól jártál. Igen. És a másik meg az, hogy most így a COVID kapcsán szerintem nagyon sok, ha nem minden cég megmérettetett ez ügyben, hogy mi a legfontosabb neki a munkavállalói vagy a részvényesek, és hogy hogyan kezeli a krízisben a saját embereit. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy most itt nagyon sok tanulságot le lehet vonni, hogy melyik cégnél szeretnénk dolgozni, meg melyiknél nem. Fiat Dani, nagyon érdekes a történeted, és érzem, hogy itt ugye egy változáson mész keresztül, ami nem feltétlenül esik jól neked, mert szerintem biztos jobban éreznéd magad a bőrödben, hogyha az a hitrendszer, amiből te jössz, az a való világban ugye visszaigazolást kapna, és hát rengeteg csalódás miatt változtatnod kell a hozzáállásodon, vagy jobban ki kell állnod azért, amit te szeretnél. Én azt kérem tőled, hogy most itt a beszélgetés utolsó részében picit magadra reflektáljál, és mesélj nekünk arról, hogy a stresszt, azt a rengeteg stresszt, ami ebből fakadt, azt te hogyan kezeled, hogyan kezelted?
Nem tudok nagy meglepetésekkel szolgálni, mert azt kell, hogy mondjam, hogy a családomon vezetem le sokszor. A családomon vezetem le, és az anyám mély sebeket érint rajtuk, és rajtam is sokszor. Dühös vagyok velük, ingerült. Ha a párkapcsolatom van, akkor vele is ingerült vagyok a párommal, és nincs olyan elfoglaltság, nincs olyan hóp jelenleg, ami mondjuk a stresszemet levezetné, és most nem már kikodásból mondom, és nem is sajnálatból, de így azért hát elmartam magam elől így a stressz és a túlzott munkatempó miatt a barátaimat, akik már nem hívnak sok helyre, pont azért, mert mindig lemondom, mert nem megyek, meg én is kellem, meg fáradt vagyok, ideges vagyok. És hát ez nehéz nekem most így. Most próbálok visszaállni, és most éppen hívtak meg egy buliba. Téges volt kollégáim. Menjek el, és mondjuk ez jól esett, de hogy alapvetően az én szemléletem, az én módommal valószínű, ha folytatom ezt a kötőéveset, lenne egy macskám és kész. De ezt nem akarom. Tehát ezt most meg kell változtatni.
És akkor egy konkrét stresszkezelés kapcsán észreveted-e például, hogy többet iszol, vagy nasrolsz, vagy bármi?
Az alkohol az minimálisan igen. A járvány alatt is azért volt rá példa, hogy nem volt szórakozás, de szerintem azért indokolt el. Tehát nem alkoholista azért valaki, mert megiszik egy picit több italra kellett én, főleg járvány alatt, amikor nincs semmi elfoglaltság, semmi szórakozás. De alapvetően nem ittam semmit, tehát én nem alkalk. Nem hiszem alkoholt, hanem azért próbálok odafigyelni a helyes táplálkozásra. A stressz inkább abban nyilvánul, megmondom, hogy ha személyes kapcsolatokat keresek, elmegyek randizni egy lányjal, akkor türelmetlen vagyok, nincs időm kivárni két-három randit, mire valami történik, hanem akkor inkább hagyjuk. Próbálok magas létet állítani mindenki felé intellektuálisan. Most nem azt mondom, hogy belátok menni, de amikor volt rá több példa, hogy tényleg így düböl, meg stresszből, így az aktuál politikai, meg nemzetközi kulturális kitekintést kértem a lánytól, hogy mi a véleménye valamiről, ami a világban zajlik az első randevún. Annyira megijedt tőlem, hogy többet nem is keresett, de hogy alapvetően annyira magas lécet támasztok idegességemben, meg stresszes helyzetekben másoknak, és olyan ingerült vagyok velük, hogy ez óriási probléma is, és nevetséges, most elröhögöm, de ez nem nevetséges alapvetően. Gondolom, hogy ez a tanulható meg, ha egy jó munkakörnyezetben vagy kiegyensúlyozott kapcsolattal, érzelmi kapcsolattal valaki mellett, akkor ez változni fog. Van attól félek, hogy 50 évesen ne egy kutyával éljek, most kell éljek egyedül a lakásomban, és nem a munkának éljek egész életemben.
Figyelj, Dani, itt a podcastben ez egy végigvonuló nagy alapkérdés, hogy velem van-e baj, vagy a világgal. És hogy nekem, ahogy hallgatlak téged, egy picit az a benyomásom, hogy mintha nálad ez a kérdés úgy lenne megválaszolva, hogy a világgal van baj, csalódtam a munkaadókba, és hogyha majd lesz egy rendes munkakörnyezetem, akkor majd nem leszek... Most, bocsánat, majdnem a köcsök szót használtam, a randikon, meg a családommal nem leszek utálatos, meg elviselhetetlen, de hogy én nem tudom, te ezt te hova raknád magadnál ezt a mutatót?
Tudom, hogy sok baj van velem, és nem, attól függetlenül, hogy munkában stresszes vagyok, nem kellene így beszélnem senkivel, nem kellene magas elvárásokat támasztanom, kedvesnek kellene lennem. Nagyon sokat tanultam most egy könyvből, talán reklámozhatom, Edith Éva Jéger könyve, azt
mondom, és,
annyira, az nagyon jól megmutatott engem, hogy tényleg megbocsátás, az elengedés, és tényleg a türelem az mennyire fontos, és a kedvesség, hogy mennyire fontos az életben. És meg lehet bocsánatani mindenkinek. Ez nagy hatással volt, és egy-két hónapig bírtam is ezt. De amúgy, ha nincs behatás, ha nem... ugye a sokszor a kapcsolataim úgy voltak, hogy a családom, amikor kedves vagyok egy picit, vagy jó fejebb vagyok, és aranyos vagyok, akkor ők is olyanok hozzám, de ha elkezdek bunkozni, akkor elhidegül mindenki tőlem, és sokszor igen, stressz miatt bunkozok, és van kritikám, elmondtam, igen, reflektív módon el tudom mondani, hogy sok hiba van bennem, amit talán pszichológus, a személyiségfejlesztés szakemberrel ezt tudom majd későbbben javítani, de
tehát, hogy bocsánat, ez célod az adott helyzetben, hogy önmagadat is fejleszd, és nem csak a környezeteden változtass,
ugye? Azon egyébként, amit képviselek, mondtam az elején, hogy a meritokrácia, abba csalódtam, de alapvetően azt gondolom, hogy sokkal jobb a meritokrácia, mint a nepotizmus. Szerintem ebbe egyet is értetünk, de valóban változtam kell sokat személyiségben. És akkor talán elégedhetek az életemmel, nem leszek ekkora nagy ambíciókkal. Az nem is az ambíció, hogy nem is leszek ekkora nagy megfelelés kényszerrel megállva, talán ez a jobb szó rá. És akkor talán kiegyensúlyozottabb kapcsolataim is lesznek, és egy jobb életet, minőségi életet fogok élni. Azt gondolom, ez így lesz, így lenne.
Hát én nagyon drukkolok neked, hogy ez a munkád, ez sikeres legyen, mert tényleg a történetedből azért könnyen lehet érteni, hogy sok nehézségen mentél keresztül. Nem tudom, hogy a végén, hogyha esetleg egy ilyen tanulságot sikerült levonni, vagy egy üzenet a hallgatóknak, hogy mi volna az, amit tanultál eddig?
Hát, amit tanultam az alapkaj, hogy nem nagy. Talán köszönet tűnik, de ne áldozatok fel mindent a karrierért cserébe, hanem gondolkodjatok magatok, hogy gondoskodjatok, és a személyiségeteket próbáljátok a helyes irányba terelni, és tényleg a munkát ne vigyétek haza. Én ezt gondolom, hogy ez a legfontosabb, ami az én történetemből kialakul, hogy ne legyenek szalonisták, ne váljátok túl magatokat, legyen már megfelelés kényszer, mert hiába mondom, azért belső indítatást nem tudok ezzel már akadályozni, de remélem, hogy a történetemből azért valaki tanulni fog, és látja azt, hogy nem csak ő van egyedül ezzel, hanem vannak még mások is, akik ezzel küzdenek, és hát megpróbálják megtalálni a helyes utat.
Én erre egy szót mondok, ámen. Köszönöm szépen, Dani, hogy megoszthattad velünk a történetedet. Én is úgy gondolom, hogy nagyon tanulságos volt, és drukkolok neked, hogy innen már csak fölfele menjen.
Köszönöm szépen, de. Sziasztok!
Szia, szia! Kedves hallgató, remélem tetszett a mai adás. Ha igen, akkor kérlek, hogy iratkozz fel rá, mesélj róla egy barátodnak, oszd meg a közösségi médiában, és értékeld jó sok csillaggal az iTunes-on, hogy mások is megkapják a garantált világmegváltást. Ha nem akar semmiről lemaradni, akkor pedig csatlakozz a Halottnak a Coach podcast közösség zárt Facebook csoporthoz. Ha te is érzed a változás szükségét, de nem tudsz egyedül elindulni az utadon, vagy nem vagy biztos benne, merre indulj, akkor ne félj segítséget kérni. Amennyiben velem szeretnéd bizalmasan átbeszélni a problémádat, vagy az elakadásodat, akkor foglalj egy Skype konzultációt. Az első alkalom ingyenes. További részletek és kontakt a halottnakacoach.hu weboldalon. Köszönöm mára a figyelmet, Bán András voltam, a mi hamarabbi viszont hallásra. Bocsánat, egy fontos kiegészítés, hogy aki 2020. október 22-e után jelentkezik a hibrid coachingomra, annak már nem tudom felajánlani azt az akciót, ami azelőtt volt, hogy az első konzultáció ingyenes. Ha így is érdekel, akkor keresd bizalommal halottnakacoach.hu. Bán András voltam, köszönöm, szia!